Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük hallgatóinkat műsorunk első részében a budapesti értéktőzsde KKV szegmensével, az X-Tent piaccal foglalkozunk. Értékes információk hangzanak el, mind a tavalyi, mind az idei évre vonatkozóan, illetve a budapesti értéktőzsde ezzel kapcsolatos stratégiája is terítékre kerül. Műsorunk második részében pedig a fenntarthatóság, az ESG terület lesz a téma. Szakértő vendégünkkel tekintjük át a legfontosabb európai és tengeren túli trendeket. Műsorunk első részében a budapesti értéktőzsde KKV szekciójával, az X-Tent szegmenssel foglalkozunk elsősorban. Vendégünk a stúdióban Nagy Péter Gábor, a budapesti értéktőzsde értékesítési marketing és kibocsátói akvizíciók igazgatója. Köszöntünk, szervusz!
Köszöntöm én is a hallgatókat, szervusztok!
Hogyan alakultak az elmúlt évek a tőzsdére tartó és már tőzsdén lévő hazai kis- és középvállalkozások számára?
Azt gondolom, hogy már beérett az a munka, amit 2016-2017 óta a tőzsde elkezdett. Ugye stratégiai elem a tőzsde életében az, hogy minél több kibocsátót hozzunk a tőkepiacra, és különösen azt gondoljuk, hogy a KKV szegmensben, a középvállalati szegmensben találunk jó pár olyan magyar céget. Nem keveset egyébként, hogyha korábbi évek elemzésére visszatekintek, akkor 500-as nagyságrendben vannak olyan méretű és sztorival rendelkező hazai vállalatok, akik képesek a tőzsdén való megjelenésre. Persze nekik fel kell készülniük erre a szintlépést, és ugye ebben segített a tőzsde nekik az elmúlt 5 évben. Sikeres év volt a tavalyi is évben is jelentek meg új középvállalatok a budapesti értéktőzsde X-Tent platformján, az úgynevezett középvállalati piacon. Szám szerint 3 új bevezetés volt, és ezzel már 20 fölé emeltük azoknak a cégeknek a számát, akik 2017 óta megjelentek az X-Tent piacon. És még azt is hozzátehetjük, ugye, hogy ez nem a végállomás nekik a tőkepiaci pályafutásukba, tehát a 23 cégből 3 már az elmúlt évek során tovább lépett a BÉT-nek a standard piacára, ahol ugye már magasabb követelményeknek kell megfelelni. Úgyhogy én nagyon röviden összefoglalva azt gondolom, hogy az a munka, ami sikeresen lezajlott az elmúlt években, az folytatódott a tavalyi évben is, és hát bízunk abban, hogy 24-ben, 25-ben, 26-ban következő években is ugyanilyen sikereket tudunk elkönyvelni, ezen fogunk dolgozni.
Említetted, hogy 2016-17-ben kezdődött a munka a BÉT-nél, a KKV-re való fókusz tekintetében. Mik a tapasztalatok ez alatt az idő alatt? Mik azok a területek az érintett vállalatok életében, amik a legnagyobb fejlődést érték el azzal, hogy az X-Tendre kerültek?
Tehát miről szól a tőzsde, és mire van szükségük a KKV-knak a tőzsdén, miben tud segíteni nekik ez a szintlépés? Ahhoz, hogy valaki középvállalatként a tőzsdére bejusson, ahhoz nem elsősorban a számoknak kell rendbe rennie. Persze az is nagyon fontos a befektetők szempontjából, hogy be tudják értékelni a céget gyakorlatilag, mennyit kell érte fizetni. Az is nagyon fontos, de ha csak ez lenne meg, akkor az nem lenne elégséges a tőzsdére lépéshez. Nagyon fontos a minőség. Sok esetben szoktuk használni ezt a mondást, hogy nem a méret a lényeg, ez a tőzsdén is igaz, hanem sokkal inkább a sztori, ahogy működik a vállalat, és erre kell szerintem a legnagyobb hangsúlyt fektetni a cégeknek, hogy egy alapító tulajdonos, sok esetben ugye egy kézben tulajdonos és vezeti is a vállalatot, neki fel kell építeni egy menedzsmentet, egy irányítási rendszert, megfelelő embereket be kell vonni a társaság életébe, és persze, mielőtt ezt megteszi, ki kell találni a stratégiáját, hogy ő mit is szeretne elérni a vállalatával, hiszen valószínűleg mögötte van 5-10 vagy akár 20 sikeres év, a saját piacán már jól ismert, de lehet, hogy szeretne ő még nagyobb lenni, és a top 10-be, top 20-ba bekerülni a saját szegmensébe. Ehhez a növekedését fel kell gyorsítania, a finanszírozását a növekedésnek meg kell oldania, és ebben a pillanatban szerintem már a tőzsde azonnal képbe is kerül. Úgyhogy mi abban segítünk a középvállalatoknak, nyilván van egy nagyon nagy pipeline-unk, csúnya szóval fogalmazva, ugye minden évben 50 új középvállalattal megismerkedünk, a B50 kiadványba bemutatjuk őket, és ebből már 8 év alatt összegyűlt 400 vállalat, és emellett is vannak olyan vállalatok, akik ha nem is voltak benne a B50 kiadványba, de kapcsolatba kerültünk velünk bármilyen konferencián, rendezvényen, vagy egyszerűen hozzánk fordultak, idézőbe bekopogtattak a tőzsde ajtaján, hogy őket nagyon érdekelni az, hogy a mások sikereit hogyan tudnák ők is megvalósítani, és ez esetben természetesen segítünk nekünk abban, hogy a tudást megszerezzék tőlünk is, meg a megfelelő tanácsadóktól, hogy hogyan kell vállalatot fejleszteni, hogyan kell a finanszírozást diversifikálni, szélesebb körűvé tenni, mire kell odafigyelni egyáltalán, hogyha tőkepiaci befektetővel találkozik a cég. Ha kicsit a számokba belemegyünk, hogy mit is értek el azok a vállalatok, akik bekerültek az Xtend piacra, ugye volt 10 olyan társaság a 23-ból, aki már rögtön abban a pillanatban, amikor megjelent a tőzsdén, hát előtte lévő hetekben gyakorlatilag, tőkét tudott bevonni külső befektetőktől. A 10 társaság pár százmillió forinttól, tehát volt, aki ilyen 150 millió forintot tudott bevonni külső befektetőktől, de volt, aki több mint 1 milliárdot, és nem is egy ilyen cég volt, aki ekkora méretben jutott friss forráshoz. Nyilván tulajdonosi szerkezete ennek megfelelően átalakult, 20-30-40%-ban és akár új tulajdonosok érkeztek a cégbe, de ebből a pár százmillió forintból, 1 milliárdos nagyságrendből ő már tudott a következő időszakban, 1-2 évben akvirálni, új üzletágat fejleszteni, szolgáltatási színvonalát magasabb szintre emelni, és dolgozni azon a stratégián, hogy hogyan nő nagyobbra. És ugye ez a belépéskor történt. Megvannak azok a számok is, nekünk nyilván összegyűjtöttük, figyeljük folyamatosan, hogy mi történt velük utána a tőzsdén. Utána is folytatódott ez a sorozat. Nagyságrendileg ilyen 25 tőkemelésről beszélhetünk, összesen 30 milliárd forint értékben. Ez ugye eloszlik a 23 cég között, úgyhogy valaki nem is emelt tőkét, de valaki pedig többször is, tehát több lépésben jutott forráshoz. Hát átlagosan azt mondhatjuk, hogy 1 milliárd forintos tőkeemelés zajlott le különböző tranzakciókon keresztül. Nem jutottak volna ennyi forráshoz ezek a cégek, ha nincsenek a piacon, és nem tudtak volna fejlődni, nem tudtak volna akvirálni. És ami még nagyon fontos, és ez nyilván nekünk is ott van a listánkon, amikor beszélgettünk a cégekkel, hogy mi a tőzsének az előnye, de ezt nagyon sokan visszaigazolták, hogy maga az a brandérték, amikor azt tudja mondani akár a hazai bankjának meg partnerének, hogy a tőzsdén jegyzett társaság, vagy ha külföldre meg, akkor kimondja azt, hogy I am a listed company, akkor azt mindenki érti, és a banki kockázatkezelő teljesen másképp fog vele foglalkozni, hiszen a számai azok teljesen transzparensek, nyilvánosak, könyvvizsgáló által egyértelműen alátámasztottak, külpiacra lépésnél pedig abszolút azt mondják, hogy oké, hát jöttél Magyarországról, de egy tőzsdei cég vagy, tudom, hogy nálunk milyen tőzsdei cégek vannak, és azok mennyire megbízhatóak, ez egy nagyon nagy érték.
Milyen típusú befektetőket tudnak elérni, megszólítani ezek a tőzsdére tartó, vagy akár tőzsdén Xtenden lévő szereplők? Tudunk-e említeni pozitív példákat?
Az intézményi befektetők nagyon alaposan megvizsgálják ezeket a cégeket. Jó pár példát látunk, ahol intézményi befektetők, akár állami hátterű alapok, akár kockázati tőke alapok, akár hagyományos befektetési alapok beszálltak ezekbe a társaságokba. Sok esetben a nagy részét a tőkeemelésnek ők adták, de ők természetesen nagyon körültekintően választják meg a befektetési célpontjaikat, és volt, amikor nem voltak benne a tőkeemelésekben, de volt, amikor benne voltak. Én azt mondanám, hogy fele-fele arányban lehet őket nézni, tehát őket meg lehet keresni, el lehet érni, meg lehet ismertetni velük a céget, az üzletmenetet, számokat, tárgyalni kell velük, mint mindenkivel. A másik oldalon pedig ugye a magánszemélyek, ott elsősorban azt látjuk, hogy vagyonos magánszemélyek, ugye nem azok a lakossági befektetőkről beszélünk, akik igazából a bankbetétés állampapír vonalon mozognak, nem őket érdemes megszólítani egy mondjuk kikockázatos befektetéssel, hiszen a részvény az egy magasabb kategóriába esik ebből a szempontból. A vagyonos magánszemélyek viszont, akik benne vannak a cégnek a környezetében, ismerik a tulajdonosokat, ismerik a vezetőket, vagy akár az iparágat, ők is elérhetőek, és láttuk azt, hogy bizony-bizony, hogyha energiát fektet abba a társaság, közösen nyilván a tanácsadójával, hogy ezeket a vagyonos magánszemélyköröket elérje, akkor ott is tudnak sikereket elérni és forrást találni. Ez természetesen megint cégfüggő, hogy ki melyik irányba indul el, de én azt gondolom, hogy ezek a tőkeemelések mértéke, számossága azt mutatja, hogy azért ez működőképes Magyarországon. Persze ne hasonlítsuk össze a KKV piacot a BÉT-nek a prémium piacán lévő cégeknek a lehetőségeivel és eléréseivel, vagy akár anyagi forrásaival, hogy ők mennyit tudnak költeni, akár az ismertségükre, vagy akár arra, hogy egy tőkeemelés során mekkora tömeget tudnak elérni. Tehát erről szól ez a piac, hogy megtanulják, fejlődnek, szintet lépnek, az extent piacról eljutnak a standard piacra, és ha még tovább nőnek, akár mehetnek a prémiumra is, és ahhoz majd kell egy nyilvános részvénykibocsátás, és ugye az a csúcs a tőkepiacon gyakorlatilag.
Ha már szóba hoztad a szintlépést, akkor maga az Extend piac is egy mérföld kőhöz érkezett a héten, hiszen február 19-én indult el az Extend Index publikálása. Mit kell tudni erről az indexről, hogyan épül föl, illetve mi volt a célja annak, hogy létrehoztátok ezt az indexet?
Egy jó működő piacnak ugye az az ismérve, hogy látható. És a láthatóságot ugye meg tudjuk teremteni tőzsdeként azzal, hogy létrehozunk egy indexet rá. Erre egyébként volt piaci igény, tehát a kibocsátók jelezték számunkra, hogy nagyon jó lenne, hogyha a Bux Index és a Bumix Index mellett lenne egy olyan mutató is, ami az Xtend piacra alapulna, tehát erre a szegmensre, és mi ezt az igényt természetesen megpróbáltuk valóra váltani. Ehhez szükség volt arra, hogy legyen olyan számosságú kibocsátó, és legyen forgalom ezekben a papírokban visszatekintve is, hogy egy X-rendet létre lehessen hozni, hiszen ahhoz az kell ténylegesen, hogy legyen ezeknek a részvényeknek ár mozgása, és akkor az index is mozogni fog természetesen. Ugye miről szól egy tőzsdeindex? Láthatóságot biztosít a piacnak és a benne lévő cégeknek, ez elméletileg és a gyakorlatban is forgalmat tud generálni ezeknek a cégeknek, hiszen minden egyes alkalommal, amikor a sajtóba azt olvassuk, hogy a Bux Index emelkedett, és ezen belül az OTP ennyivel változott, a MOL pedig annyival változott, az egyik ráirányítja a figyelmet ezekre a társaságokra, és a részvénypiacra, az Xtend piac esetében is természetesen ez a célunk, hogy az index az bekerüljön a hírekbe, bekerüljön a sajtóba, és lehessen beszámolni arról negyed évente vagy éves szinten, hogy ez az index mennyit emelkedett, milyen társaságok vannak benne. Amikor jönnek új társaságok, akkor azok természetesen be tudnak kerülni ebbe az indexbe, és hát akkor láthatóvá válik az, hogy itt van élet ezen a piacon, van mozgás. Természetesen, ahogy az Xtend piac is egy egyszerűbb, könnyebb piac a feltételek alapján, mint a tőzsdének a főpiaca, ugye az Xtend index is egy egyszerűbb számítású, ugye egyszer számoljuk nap végén, tehát mindig nap végén publikáljuk az értékeket, egyébként pedig negyed évente lehet be- és kikerülni az index tagoknak. Jelen pillanatban 12 index tag van, és nekik ugye a súlyuk az alapesetben, amikor bekerültek, akkor 8,3% volt, ugye így jön ki a 100%-os súly, és azóta pedig, ahogy mozogtak, úgy változott a súlyuk, és úgy változott az index. Ugye 1000 pontról indítottuk, visszaszámolva 2023. augusztus 31-ig, az a kezdőérték, tehát hogy legyen egy kis historikus grafikon is az elinduláskor így februárban, 5-6 hónap alatt ugye 7,5%-ot lehetett keresni ezzel az index kosárral gyakorlatilag, ha valaki egyesével megvásárolta a részvényeket. Úgyhogy ez egy egyszerű számítású, egyenlősúlyozású index, naponta egyszer számoljuk, és elérhető a BÉT honlapján, és természetesen mi is fogjuk ezt az információt folyamatosan mutatni a széles közönségnek, és láttuk azt is, hogy ennek az indexnek nagyon örültek az Xtend piacon lévő vállalatok, nagyon sokan a LinkedIn oldalukon ezt publikálták, büszkén jelentették be, hogy ők bekerültek ebbe az indexbe, bízom abból, hogy ez a hírfolyam ez generálódni fog még jobban.
Bux indexet követő alapok már évtizedek óta léteznek, de mi a helyzet a Bumix indexel, vagy akár itt a frissen kalkulált Xtend indexel? Láttok arra esélyt, hogy egyszer majd el fog jutni oda akár a hazai megtakarítási piac, hogy lesz olyan szereplő, aki esetleg ezeket az indexeket is, ezekre valamilyen terméket tud majd képezni?
Nagyon bízunk benne, hogy lesz ilyen szereplő. Ugye ehhez még egy-két dolognak történnie kell, tehát én azt gondolom, hogy ez nem azonnal fog bekövetkezni, nem a 2024-es évben. Még több társaság kell az indexre, ugye mi ezen dolgozni fogunk, és még nagyobb forgalom kell. Ahhoz, hogy egy alapkezelő egy alapot elindítson, ahhoz kell egy megfelelő méretet létrehoznia, neki is üzemgazdaságosan kell működnie, és a másik oldalon pedig ugye kellenek jó célpontok az indexben, meg kell forgalom, kell likviditás, hogy ez össze tudjon állni. Én azt gondolom, hogy látjuk a fejlődést az XM piacon ebből a szemszögből, de ezen még biztos, hogy dolgozni kell, még nagyobb forgalmat kell elérni ahhoz, hogy ez felkeltse az érdeklődést, és egy termék is létrejöhessen, de én azt gondolom, hogy ennek is meg lesz az a pillanat, amikor ezt majd be tudjuk jelenteni a jövőben.
Jó részt organikusan alakul ki tipikusan hosszú évek alatt a piaci likviditás, de van-e valami, amit maga B tud tenni annak érdekében, hogy növelje a piacok likviditását?
Nem akarom lelőni előre a poént, természetesen dolgozunk házon belül egy olyan stratégián, aminek lesz nagyon sok eleme, és mindaz fogja szolgálni, hogy minél több hazai befektetőhöz, megtakarítóhoz eljusson az információ. Folyamatosan akár elmetünk nagyon alapszintre a pénzügyi edukációig. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy akár már a középiskolás egyetemista korban, ugye én visszatudok emlékezni arra, hogy egyetemistaként hányan részvényeztek a környezetemben, és milyen jó tapasztalatokat, meg nyilván tanulságos tapasztalatokat szereztek a tőkepiacon. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképp erősíteni kell, és igen, a tőzsdének az ismertségét is, és a tőzsdei cégeknek az ismertségén is dolgozni kell, és be kell mutatni azt, hogy ha egy évben a Bux Index 30%-kal száguk, és ugye csúcson van, akkor az egy valószínűleg egy olyan jó befektetési lehetőség, amit nem érdemes figyelmen kívül hagyni, amikor egy megtakarítási portfóliót valaki összerak. Persze ez nekünk nagyon sok partnerre is szükség van, azon is dolgozunk, hogy ezt közösen tegyük meg, de én nagyon jó kezdeményezéseket látok egyébként a piacon is. Rengeteg olyan podcast van, vagy a social médiában olyan bejegyzések, amik abba az irányba mutatnak, hogy van élet a bankon, banki betéteken, állampapírokon túl is, és érdemes egy jó kis portfóliót összeállítani a hazai részvényekből.
Ha már stratégiai lépések, 2024 kapcsán a kilátásokkal kapcsolatban mit lehet elmondani, mi az, ami segítheti, vagy tovább segítheti a KKV-kat, vagy akár az X-Tent piacot?
Bétnek a stratégiája változatlan. Ugye, mint tőzsde, ugye azt is el kell mondanom ebben az adásban, nem győzzük hangsúlyozni, hogy tavaly óta a Bét is nyilvános részvénytársaságként működik NRT-ként, tehát a tőzsdének a részvényét is meg lehet vásárolni a magyar tőzsdén, és hát a stratégiánkban ugyanaz szerepel, mint eddig, hogy minél több kibocsátót szeretnénk a hazai piacra. Lesznek új bevezetések idén, ugye egy esemény már volt, a Gloster részvénye az X-Ten piacról átlépett a standard piacra. Én azt gondolom, hogy hamarosan lesznek még olyan alkalmak, amikor meg fog szólalni a tőzsdének a csengője új bevezetések kapcsán az év hátralevő részében, és amit még szerintem fontos elmondanom, hogy nyilván egy stratégiát mindig felülvizsgál az ember, és próbál előre tekinteni, hogy mi az, ami jól működött a múltban, mi az, amit még lehet finomhangolni, és most benne vagyunk egy ilyen projektben a KKV piac fejlesztése kapcsán, és a KKV szolgáltatásaink kapcsán. Ugye 2023-ig felépült egy olyan szolgáltatási paletta, ami a B50 kiadvánnyal indul, volt mellette egy nemzetközi elit nevű oktatási szolgáltatási elemünk, volt egy anyagi támogatást tartalmazó úgynevezett mentorprogramunk, felépült egy tanácsadói bázis, ugye ők a kijelölt tanácsadók, angol rövidített szóval a nomádok, és maga az X-en piacon is ugye megjelent nagyon sok társaság. Mi azt gondoljuk, hogy ezt a szolgáltatási palettát kicsit átgondoljuk, most letisztítjuk, és széles körben elérhetővé fogjuk tenni a hazai vállalatok számára, mert az az ökoszisztéma, ami tartalmaz 500 vállalatot, 100 tanácsadót, befektetőt, az nagyon értékes, és a tőzsdének egy nagy előnye van szerintem itt a magyar piacon, hogyha valaki tényleg hozzá akar férni komoly, akár milliárdos nagyságrendű finanszírozáshoz egy lépésben, akkor azt nálunk tudja elérni, és a cégnek a működését, minőségét, méretét a tőzsde segítségével magasabb szintre tudja emelni, és mi azon leszünk, hogy ezt a tudást, ezt mindenkihez eljuttassuk.
Ez végszónak is tökéletes. Köszönjük szépen a beszélgetést Nagy Péter Gábornak, a Budapesti Értéktőzsde értékesítési marketing és kibocsátói akvizíciók igazgatójának. Nagyon jó hétvégét kívánok.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Ez még mindig a prémium kategória.
nem a fenntarthatósággal foglalkozunk, jelenünk, de még inkább a jövőnk a tét ezzel kapcsolatban, és most itt van velünk a vonalban Naffa Helena, Corvinus Egyetem egyetemi docense, a Fenntartható Pénzügyek Kutatóközpont vezetője, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat!
Az ESG előnyei között szerepelnek a hosszú távú értékteremtés elősegítése, a kockázatok jobb kezelése, a társadalmi elvárásoknak való megfelelés, az ügyfelek és befektetők bizalmának növelése, valamint a fenntartható üzleti modell kialakítása. Te mi az, amit ezek közül, az előnyök közül egyébként a legfontosabbnak tartasz?
Azt gondolom, hogy mindegyik szempont, amit említettél, ez egy fontos szempont az ESG választásában. Viszont azt is fontos látni, hogy a befektetők szemszögéből ez egy szubjektív értékelés. Tehát egyik szempont sem garancia arra, hogy ezeket a célokat el tudja érni. Tehát vannak olyan időszakok, amikor valóban nagyobb hozamot lehetett elérni egy ESG stratégiával, de vannak olyan időszakok, amikor ez nem mutatható ki. Ugyanígy igaz a kockázatkezelésre, tehát azt gondoljuk, hogy az ESG kockázatok figyelembevételével mérsékelni próbáljuk a fenntarthatósági kockázatokat. Ezeket nagyon nehéz visszamérni és igazolni, hogy valóban teljesültek, különösen rövid távon. Tehát abban a hiedelemben vagyunk, hogy hosszú távon azért érvényesülni tudnak ezek a szempontok, különösen, hogyha olyan trendben vagyunk, hogy a gazdaság átáll egy fenntarthatóbb működésre, hogyha hiszünk abban, hogy szeretnénk megfékezni a klímaváltozást, szeretnénk a kibocsátásokat csökkenteni, láthatjuk a klímaváltozásnak a negatív hatásait, és ilyen felgyorsuló ütemben érezteti negatív hatását. Ebből tapasztalható az, hogy sürgős dolgunk van ezzel.
Hogyan kell, hogyan tudjuk most kontextusba helyezni ezt a fenntarthatósági keretrendszert? Hogy néz ez ki kicsit tőlünk nyugatabbra, ahol a társadalom, a lakosság és hát a vállalatok is már elvárják egy ideje, és fontosnak, kiemelten fontosnak tartják azt, hogy ebbe az irányba tegyünk lépéseket minden téren, ugye a befektetések kapcsán is.
Nyugat-Európában, skandináv országokban komoly hagyománya van, több évtizedes hagyományra tekint vissza. Időnként más-más névvel szerepelt ez a témakör, tehát hallhattunk arról, hogy etikus befektetések, vagy felelős befektetések, ugye ezek még a 70-es években voltak, elterjedtek, és talán később a 80-as években pedig társadalmilag felelős befektetésekről beszélhettünk, amikor is ott már nem csupán egyéni szempontrendszerek, tehát etikai, vagy nagyon szubjektív elemek domináltak, hanem ott már társadalmi hatást, kiváltását szerették volna elérni. De hogy ezek a trendek mindig kihaltak, és újra születtek, újra felélettek más címszavakkal, de a mögöttes gondolat az ugyanaz maradt, hogy a pénzügyi kimutatásokon túlmenően milyen nem pénzügyi jellemzők, hatások érik a vállalatokat. És itt nagyon fontos látni, hogy két típusú hatásról beszélünk, az, hogy a vállalatok a működése során, hogy hat a környezetére, ezek lehetnek itt pozitívak vagy negatív hatások, valamint a környezeti változások, hogy hatnak a vállalatok működésére. És ahogyan belépünk az ezredfordulóba, és az elmúlt 10 év tanulsága azt mutatja, hogy egy klímakrízist élünk át, emiatt felgyorsulnak azok a folyamatok, amivel szemmel láthatóan klímaválságban vagyunk, és ezek a hatások már pénzügyileg lényeges és materiális elemként jelennek meg a vállalatok életében.
A közeljövőben hogy alakulhatnak a szabályozási keretek, és ez hogyan hathat a vállalatok, illetve a különböző szektorok működési modelljére?
Az Európai Uniós szabályozásnak a logikája az volt, hogy próbáljuk megcélozni a pénzügyi közvetítő rendszert azzal, hogy kötelezzük arra, hogy vegye figyelembe a fenntarthatósági kockázatokat, és tegye közzé, hogy befektetései során, vagy finanszírozása során milyen hatásokat fejt ki. És ez a szabályozás megelőzte azt, ami magukat, a vállalatokat, az érintett kibocsátókra vonatkozott, és ez keltett az elején egy némi zűrt a piacon, hogy hogyan lehet értelmezni, hogyan lehet ilyen módszertanokat kialakítani, meg azokra szert tenni, úgyhogy maguk a kibocsátók még nem esnek a törvényi hatály alá. De néhány éven belül ez a kép tisztulni fog, tehát itt ha beszélünk a CSRD rendeletről, ott a maguk a kibocsátók is közé fognak tenni adatokat magukról. A szabályozónak a logikáját követve, ők valahogy a pénzügyi értéklánc mentén igyekeznek minden szereplőt ösztönözni. Tehát kezdték ezt a pénzügyi szereplőkkel, hiszen most a kibocsátókat érinti, de ugye a benchmark rendelet is életbe fog lépni, valamint a CSDDD nevű rendelet pedig az átvilágításról szól, tehát az értékláncban a beszállítókat, és itt nem csak a közvetlen beszállítókról beszélünk, akiknek az átvilágítását fenntarthatósági szempontból el kell végezni. Ugye azt látszott, hogy az első két évben, amikor életbe lépett az Európai Uniónak a közzétételi rendelete, ott egy picit a piac elkezdte sajátosan értelmezni a pénzügyi termékeknek a fenntarthatósági besorolását, és nem hivatalosan felvették azt a minősítést, amit a szabályozó maga nem szándékozott alkalmazni. Tulajdonképpen az SFTR rendeletnek az volt a célja, hogy a pénzügyi termékeket megkülönbözteti a közzétételi kötelezettségük szerint. Tehát amelyik termék csupán figyelembe vesz fenntarthatósági szempontokat, azokat nevezték hatos cikk szerinti termékeknek, akik viszont vállalták azt, hogy előmozdítják a környezeti és társadalmi szempontokat, azokat nevezték el 8-as cikk szerinti befektetési termékeknek, és azok a befektetések, amelyek vállalták azt, hogy kifejezetten fenntarthatósági célkitűzéssel rendelkeznek, ott már egy 9-es cikk szerinti elnevezést kaptak. Szabályozói szándék szerint az csupán a közzététel mélységében meg mértékében tértek el. Azonban a piac interpretációja pedig az volt, hogy ezek minőségben különböznek egymástól, és megkapták informálisan azt az elnevezést, hogy világos zöld és sötét zöld alapok, valamint még a piaci szereplők sajátos módon egy újabb kategóriát kreáltak, ugye ez a 8 pluszos kategória, ami hasonlított a 8-as plusz szerinti befektetési termékekre, tehát ott előmozdítottak környezeti és társadalmi szempontokat, valamint vállaltak további fenntarthatósági célkitűzéseket. Ezt az igényt felismerve a szabályozó, tehát az Európai Uniós felügyelőszerv, amely ezeket a szabályokat megfogalmazza, kezdeményezett egy konzultációt a piaci szereplőkkel, ugye ezen részt vettünk, és szabályozói szándék az egyértelmű, hogy eléggé meg fog változni a szerepe ennek a rendeletnek. Az valószínűsíthető, hogy minőségi kategóriákra fognak áttérni, ami nagyon hasonlít ahhoz a rendszerhez, amit az Egyesült Királyságban 7 hónappal ezelőtt közzétettek. Ez az egyik változás, amit látunk Európában. A másik pontos irányzat, ugye az a fenntartható befektetéseknek az értelmezése. Eddig az Európai Uniós szabályok azt írták elő, hogy fenntartható befektetéseknek az értelmezését kétféleképpen lehet elfogadni. Az egyik az, hogyha követjük a taxonomia rendelet által megfogalmazott metodológiát, ami arra vezeti vissza, hogy milyen gazdasági tevékenységeket folytatnak egyes vállalatok, és hogyha azok a taxonómia rendeletben felsoroltak közé sorolhatók, akkor tekinthetők fenntartható befektetéseknek. A másik lehetőség, amit megengedett a jogszabály, hogy a befektető saját egyéni szerintem a kidolgozását követve definiálják a fenntartható befektetéseket. Ezekben nagy mértékben limitáció volt az, hogy a taxonómia rendelet kizárólag a környezeti szempontokra összpontosított, azok a tevékenységi körök, amelyek társadalmi célkitűzéseket tűznek ki, azokban nem volt konszenzus az Európai Unión belül, tehát úgy látszik, hogy ez még várat magára és húzódik ez a típusú szabályozás. Válaszul erre a vagyonkezelők, Európában azt látom, hogy az egy elterjedt tendencia közöttük, hogy nagy mértékben támaszkodnak saját módszertanokra, és ebből fakadóan elég nagy eltérések lehetnek abban, hogy mit tekintenek, milyen befektetést tekintenek fenntartható befektetésnek.
Aki befektetőként elkötelezett ez iránt a témakör vagy tematika iránt, annak milyen lehetőségei vannak jelenleg Magyarországon, mi az, amire érdemes odafigyelni, egyszerűen mekkora tényleges fenntarthatóságot kap itthon mondjuk, és hogy néz ki ezzel szemben ez Európában, akár a skandináv országokban?
Akik szeretnének a befektetéseikkel a pénzügyi megtérülésen túlmenően hatást kifejteni, és nem csak arra kíváncsiak, hogy mennyi megtérülése van a befektetett pénzüknek, hanem azt, hogy mit képesek elérni a befektetett vagyonnal, azok leginkább érdekeltek abban, hogy fenntartható befektetésekbe helyezzék a pénzüket. Erre jött létre az a kategorizálás, amelyet az SFDR rendelet elősegített, mely szerint a pénzügyi termékeknek a jellemzőit kötelező a befektetési szolgáltatónak közzétenni, és az éves beszámolókban pedig számot adni arról, hogy mennyire sikerült elérni azokat a célokat. Tehát a nagyon általánosságban vett ESG alapoktól kezdve fenntarthatósági célkitűzéssel rendelkező termékeken át egészen tematikus befektetésekig, amelyek konkrétan egy-egy fenntarthatósági tematikára épülnek. Ezek azok a befektetések, azt gondolom, amelyek helyt kaphatnak egy lakossági befektetőnek a diversifikált portfóliójában. Hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy honnan lehet ezekről tájékozódni, az EU-s jogszabálynak az volt a lényege, hogy az átláthatóságot növelje, a termék tájékoztatókban is elérhetők legyen ez az információ.
Az európai ESG helyzet áttekintését követően térjünk át az Egyesült Államokra, hiszen jelentős különbségek figyelhetők meg az amerikai, illetve az európai megközelítés között. Illetve Amerikában az utóbbi időben az is megfigyelhető, hogy sok hagyományosan ESG pártoló befektető, mint hogyha újra gondolná az elkötelezettségét ez iránt, hiszen a Tate Street, illetve a JP Morgan teljes egészében kilépett az Egyesült Nemzetek Climate Action 100 elnevezésű klíma szövetségéből, és a BlackRock is jelentősen csökkentette a részvételét, vagy az aktivitását ebben a csoportban. Ez minek köszönhető, illetve átgyűrűzhet-e ez a climate vagy ESG szkepticizmus Európába is akár?
A Climate Action 100 a 100 legnagyobb kibocsátó vállalatot célozza meg, hogy a befektetők együttes erővel próbálják rávenni ezeket a vállalatokat, hogy gondolják át a tevékenységüket, a stratégiájukat, hogy fenntarthatóban működjenek. Ez az a típusú collaborative engagement, amit Európában, skandináv országokban mély gyökerekkel rendelkezik, és ezt az USA-ban inkább ilyen kartel tevékenységnek interpretálják, és ez okozta ezt a típusú zavart. Emlékezhetünk arra, amikor Trump elnökségi idején az USA kilépett a párizsi megállapodásból, és utána később Biden elnök eljövetelével visszakerültek, úgyhogy itt tényleg ilyen politikai meggyőződésekről beszélhetünk, mint sem szakmai vitákról. Ettől még azt lehet elmondani, hogy globálisan még mindig egy meghatározó befektetési filozófia és stratégia, azonban itt az USA-ban, különösen most az elnök választásokig eléggé kiélezett lesz, hogy mi az álláspont.
Milyen tendenciák, milyen trendek azok, amik érvényesülnek jelenleg?
Azt láthattuk az elmúlt években, hogy egyre népszerűbbé váltak a fenntartható befektetések, tehát 7 különböző befektetési stratégiák lelhető fel. Globálisan minden harmadik dollár valamelyik ilyen stratégiát követő alapba fektették. Ez a trend emelkedett egészen 2022-ig. És utána láthatunk egy nagy esést az összvagyonba, ami egyrészt ugye a piaci hozamoknak volt köszönhető, másrészt a tőke kivonásnak. És 23-ban ez a trend folytatódott. a klímakockázatot, valamint a klíma szempontok figyelembe vétele jól előtérbe került, és erre már jól kialakultak módszertanok, akár a bankoknak a tőkekövetelmény számításánál, akár a vállalatoknak a kockázatmérésénél. A következő témakör, ami viszont most válik igazán érdekessé, és azt gondolom a következő éveknek a központi eleme lesz, az a biológiai sokféleségnek a csökkenése. Ez annyit tesz ki, hogy a biodiverzitás, tehát az, hogy nagyon sok faj él a Földön, és ezeknek az együttese egy olyan erős hálót jelent, amitől sokkal ellenállóbbá, reziliensebbé válik a Föld és a bolygónk. És ez miért fontos nekünk pénzügyeseknek? Ez azért van, mert a gazdaságnak körülbelül a fele az, ami ki van téve a környezetnek, és dependenciák vannak, közös együtthatások vannak a környezettel. Tehát ha a környezet sebezhetővé válik, és kevésbé reziliens, akkor sebezhetővé válik maga a gazdaság, és ezért kell erre odafigyelnünk. És szintén miért sürgős ez a téma, mert itt is elérkeztünk egy olyan billenőponthoz, aminek az átlépésénél már nem fogjuk tudni visszahozni. Ugye a klíma kérdéskörénél mindig megpróbálhatjuk ugye csökkenteni a kibocsátást, és ezzel majd mérsékelni lehet a felmelegedést. A biodiverzitás vesztésénél sajnos, hogyha egy faj kihal, azt már nem tudjuk visszahozni, és ezért sokkal kritikusabb ez a probléma. Nyugat-Európában és a skandináv államokban, de az USA-ban is már vannak erre törekvések, vannak konkrét befektetési alapok, amelyek a biodiverzitás problémájával foglalkoznak, vannak finanszírozási mechanizmusok erre, vagy fenntarthatósággal kapcsolt pénzügyi termékek, finanszírozási lehetőségek, melyek kifejezetten az ökoszisztéma szolgáltatásoknak a számszerűsítését, a költségeinek a megfizetésére törekednek. Corvinus Egyetemen a kutatóközpontunkban kiemelten foglalkozunk ezzel a témakörrel.
Köszönjük szépen, egy elég átfogó betekintést kaptunk tehát ESG témakörben, akinek akár a környezeti szempontok, tehát klímakockázatok, a tiszta energia, a hulladékkezelés, vagy akár olyan vállalatirányítási szempontok, mint az átláthatóság, vagy a korrupció elkerülése fontos, annak érdemes pénzügyi befektetési tekintetbe is ebbe az irányba fordulnia. Köszönjük a beszélgetést Naffa Helenának, a Corvinus Egyetem egyetemi docensének, a Fenntartható Pénzügyek Kutatóközpont vezetőjének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlás. Szép hétvégét!
Ez volt a Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.